A lányok
hát
körülbelül.
10 és 18 között.
Aha, igen, köszönöm. Bocsánat, csak ez fontos.
Igen, igen, igen. És maga ez igazából nem is a türelmi zóna van rossz helyen, hanem a gyermekotthon. Ez a gyermekotthon, ez egy ilyen ipartelepen van, tehát a város külső, nagyon-nagyon rossz külvárosi részén, és eddig is borzasztóan közel volt ehhez a részhez az a terület, ami, hát ahogy ezt így mondani szokták, ilyen csúnya szóval prostitúcióval fertőzött. És a korábbi türelmi zónával az volt a baj, hogy azt nem tartották be a szexmunkások, mert nem volt infrastruktúra, nem volt eléggé kivilágítva, nem szerették, és bementek ehhez a területhez a legközelebbi lakótelepre, és most azt szeretné a döntéshozó elérni, hogy a lakott területről kiszorulva, ezen az ipartelepen, ahol egyébként a gyermek otthon is található, ott kijelöltek egy 100 méteres szakaszt, aminek egyébként semmilyen természetes határa nincs, tehát ezt nem jelöli semmi, hogy itt kezdődik és itt végződik, és akkor oda száműznék magát a prostitúciót, csak hát ez a gyermek otthon sarkától, ha lemérjük, akkor ez 330 méterre van, és ez egy, mi azt gondoljuk, hogy ez egy borzasztóan méltatlan helyzet az, hogy szándékosan közelebb húzni az egyébként is nagyon-nagyon rossz környéken lévő gyermekotthonhoz a prostitúció tevékenységét, illetve még amit mi nagyon fontosnak tartunk kiemelni, hogy a futtatók, akik ezeket a lányokat futtatják, ők is nyilván illegális tevékenységet folytatnak, őket viszont semmi nem fogja arra kötelezni, hogy a 100 méteres zónán belül maradjanak, és azok a lányok, akik jelen pillanatban prostituáltként itt dolgoznak, ezeknek a lányoknak is a döntő többsége a gyermekvédelmi rendszerből került ki. Tehát azt gondoljuk, hogy ezzel gyakorlatilag a hatóság feltette a kezét, és azt gondolja, hogy ezzel a problémával úgyse lehet mit kezdeni, hát akkor mindegy.
Hogyan kéne ennek nekiállni, mert ő magában azt mondja, hogy 330 méter, 320 méter, ez tényleg abszolút nem fontos dolog, és hogy rossz helyen van maga az intézmény. Nem az lenne a megoldás, hogy az intézménynek kéne odébb menni?
Ez egy viszonylag új építésű épület, vagy legalábbis elég szépen fel van újítva, tehát én arra nem látok esélyt, hogy ebben a gazdasági hely, és különösen gyermekvédelmi vagy szociális válságban, amiben az egész ország van, hogy főleg egy ilyen terhelt kelet-magyarországi környezetben most így hip-hop egy otthont elköltöztessenek, de ugyanakkor mi az Ahangnál, az Apont Miskolcnál, mi nem csak úgy szervezünk egy tiltakozást, hogy mi valami ellen felemeljük a szavunkat, hanem mi mindig szeretünk megoldási lehetőségeket, alternatívát is felkínálni, és mi az aktivistákkal végeztünk egy nagyon alapos bejárást Miskolcnak azokon az ilyen külvárosi vagy ipari körzeteiben, ahol azt gondoljuk, hogy akkor, ha mindenáron szükség van a türelmi zóna kijelölésére, akkor hol lehetnek olyan helyek, ahová ezt a tevékenységet ki lehet tenni úgy, hogy közvilágítás is van, hogy az autók, akik ezt a szolgáltatást igénybe veszik, azok úgy biztonságosan tudjanak lassítani, meg tudjanak állni, de semmiféle fajta lakó övezethez ez ne legyen közel. Mi három ilyen területet is találtunk, és a 24-én megtartott közmeghallgatáson, amikor felszólaltunk ezügyben, akkor mi ezeket a megoldási javaslatokat az önkormányzat elé tártuk, és egyébként ezt írásban is beadtuk, viszont mi tettünk egy bejelentést a kormányhivatal felé is, mert egyébként egy Segítő Kezek nevű szociális intézmény, ami idős ellátással foglalkozik, az viszont a 300 méteres jogszabályi határon belül van, de erre azt mondja az önkormányzat, hogy az nem minősül szociális intézménynek, mert hogy ott szociális gondozók vannak, akik otthoni segítségnyújtás miatt járnak ki öregekhez, tehát hogy effektíve oda öregek nem mennek be, de ezt nem tudjuk biztosan, mert egyébként az interneten erről olyan pontos információkat nem lehetünk fel. Én úgy tudom, hogy mégis van ott valamilyen klubszoba, vagy valami ebédlő, de erről nincsenek 100%-ban pontos háttérinformációim.
Tehát akkor fő cél az lenne, hogy innen odébb menjen a türelmi zóna, az lenne a legjobb, és egy sokkal civilizáltabb körülmények között lenne, ha már a jogszabály erre lehetőséget, sőt kötelezettséget rendel el.
Valójában igen, tehát hogy ennek az ügynek, az Ahangnak az is feladata, hogy amikor egy-egy ügyet felkarol, akkor ugye mindig megnézi, hogy mi az a probléma, a terület az maga a gyermekvédelem. A gyermekvédelem jelen pillanatban ilyen, azt szokták mondani, hogy tűzoltásszerűen működik, de valójában olyan, mintha elektromos tüzet próbálnánk vödörvízzel oltani. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon-nagyon elavult, nagyon nehézkes, és nagyon szűkösek a rendszernek a lehetőségei. Tehát ilyen értelemben most nem látunk arra lehetőséget, hogy ettől többet tegyünk a kialakult helyzet ellen, és ha ezt elérjük, akkor viszont nem azt mondjuk, hogy boldogok vagyunk és hátradőlünk, mert hogy a gyermekvédelem problémáira helyi és országos szinten is továbbra is fogunk igyekezni figyelmet fordítani, vagy rávilágítani, vagy a lakosságot edukálni abból a szempontból, hogy most milyen problémákkal és kihívásokkal küzd, különösen egy ilyen kelet-magyarországi régió, de hogy az biztos, hogy jelen állapotában ezt a rendeletet mi elfogadhatatlannak tartjuk.
Igen, csak azt mondja is, ez nagyon érdekes, ugye, mert nyilván a Kelet-Magyarország az nagyon determinál sokféle szempontból, de azt mondja, hogy van cselekvő képesség ebben a területben, tehát nem kellene megadni magát az önkormányzatnak, meg senkinek sem, mert van megoldás, tehát nem azt lehet mondani, hogy mi végtelen szomorú helyzet nekünk, és most el kell fogadnunk, hanem lehet lépni, ugye ezt mondja maga.
Mindig, tehát hogy valamit mindig lehet tenni. Viszonylag szűkös anyagi, vagy szűkös financiális háttérben is, hogyha a szakmaiság megfelelő, valamit mindig lehet tenni, és ezen a ponton én kénytelen vagyok magának a gyermekvédelmi ellátórendszernek a felelősségét is említeni. Azt, hogy ez egy alapvetően rózsaszín galléros munkavállalói terület, ahol az önérdekérvényesítés nagyon-nagyon alacsony szinten áll, de hogy azt gondoljuk, hogyha egy kicsit az öncenzúra alól mernének fellélegezni többen a gyermekvédelemben dolgozók, és kiállnának a gondjaikra bízott ellátottak érdekei mellett, akár itt Miskolcon is, de a mi javaslataink között például ez is szerepel, hogy a helyi szociális központ vezetőségét vonják be, amikor ilyen döntéseket hoznak, és szólítsák meg őket, és kérjék ki a véleményüket, mert már önmagában azzal, hogy nagyon konkrét szociális professziót és nagyon komoly szakmai kritériumokat állítunk magunknak a nehézkes finanszírozási környezetben, már azzal nagyon sok mindent nyerhetne a szakma.
Hát kellene nyilvánosság, az biztos, hogy még sokkal nagyobb és sokkal, hogy is mondjam, intenzívebb, hogy is mondják, diskurzus a történetről. Egy biztos, hogy a dolog sürgető. Tehát azért azok a lányok ott tulajdonképpen fokozott veszélyben vannak. Nem azért, mert bántották őket, az is, de az, hogy ezt követően még bánthatják őket, sőt a sorsok nagyon is determinál, hogyha így marad.
Így van. Hát ki vannak téve a vadászatnak, a ragadozóknak.
Így van. Tehát azért mondom, hogy ami a mi részünkről azt megtehetjük, hogy mi szívesen beszélünk erről, és jó lenne, hogyha vissza is térnénk x idő múlva, hogy ez hogy alakult, mert jó lenne, hogyha ez mondjuk átlépni a politika határait. Ez nem politikai kérdés, ez egyszerűen emberi kérdés, amit jó kis diskurzussal, én hiszek a helyi önkormányzat erejében talán ki lehetne valahogy szorítani, nem is mondom, hogy kényszeríteni.
Hát jelenleg Miskolcnak fideszes városvezetése van, és ilyen értelemben az a választói magatartás, ami az összszavazói rétegre nem volt jellemző, de nagyon sokan azért mégiscsak azt gondolták, hogy ha most szavaznak a Fideszre, akkor több forrása lesz, és több forrás fog jutni Miskolc városának, de gyakorlatilag azzal kell, hogy szembesüljünk, hogy az országos politikai fősodor még jobban gúzsba köti az önkormányzatot, mert most az országos politikai érdekeknek teljes mértékben alá van rendelve a helyi városvezetés, és ezzel szemben az elvonások pedig ugyanúgy érintik a város, mintha egyébként mondjuk egy ellenzéki vezetésre lenne, gondolok itt a szolidaritási adóra, meg az egyéb olyan sarcokra, amit az önkormányzatra kivetnek, tehát hogy mi most azt gondoljuk, hogy ebből a szempontból Miskolc extrán hátrányban van.
Na de ebben a témában lehetne egy jó cselekedet a részéről, ami még népszerű is lehetne. Maga ezt mondja, és én ezt abszolút izgalmasnak és fontosnak tartom.
Igen, és abban az értelemben van is fény az alagút végén, pislákol, hogy a közmeghallgatáson részünkre azt az ígéretet tették, hogy a novemberi közgyűlésen újra tárgyalja a rendeletet az önkormányzat, úgyhogy izgalmasan.
Hát akkor november után szerintem térjünk vissza, mert roppantul érdekel a dolog. Jó lenne, ha ennek a végén mégiscsak a lányoknak nem kéne megvárni több éves ciklusokat választásokon kívül, hanem villámgyorsan megtalálnának megoldást. Én viszont nagyon szépen köszönöm, amit most idég elmondott, és térjünk vissza még egyszer, ezt mondom.
Rendben, mi állunk elébe, nagyon szívesen nyújtunk tájékoztatást, és nagyon köszönjük a megkeresést, és hogyha esetleg vannak a Civil Rádió Budapestnek miskolci vagy miskolci kötődésű hallgatói, de egyébként bárki, akit érdekel azt, hogy vidéken hogyan folyik az állampolgári érdekérvényesítés, akkor javaslom a hallgatóknak, hogy keressék föl az Apont Miskolc Facebook oldalát, kövessék be, és segítsék küzdel minket azzal, hogy aláírják a petícióinkat, adott esetben meg is osztják azokat.
Én nagyon szépen köszönöm még egyszer a beszélgetést, és mindenféle földi jót kívánok, és remélem még akkor találkozunk.
Nagyon köszönjük, mi is viszonthallásra.
Viszonthallásra.
For sale. I was born to fight. I said I ain't been knocked down yet. I was born to fight. I tell you I'm the surest bet. Ain't no man, no woman, no beast alive that can beat me if I'm
Száztizennégy, száztizenöt, száztizenhat,
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
A Kereszthúzat egy alulról szerveződő, egyetemisták által működtetett kulturális kollektíva. Fő tevékenysége egy fél évente megjelenő multimédiás kulturális magazin kiadása, jelenleg a második lapszám megjelentetésén dolgoznak, és a telefonban itt van Perlaki Borsos Noel főszerkesztő. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást!
Gondolom nem mondtam el sok mindent erről a kezdeményezésről. Kicsit avasson már be bennünket, hallgatókat, nem sokat tudunk a Kereszthúzatról, ugyanakkor, amit elmondtam, meg szerintem, ami még ide van írva, csupa imponáló dolog. Tehát mesélj.
Köszönjük szépen. Igazából, hogy a kettő dolgot szeretnék kiemelni, hogy mi a lényege, vagy mi a célja annak, amit csinálunk. Az egyik az, hogy platformot szeretnénk adni a fiataloknak általában, vagy bárkinek, akinek van olyan gondolata, amivel máshogy nem nagyon tudna érvényesülni. Van rengeteg féle társadalmi intézmény, amiket felépítettek az emberek így az évek során, de ezt nagyon sokszor úgy látjuk, hogy ezek nem működnek megfelelően, nem adnak egyenlő esélyt az érvényesülésre, és ilyen begyepesedett hierarchiák szerint adják a lehetőséget különböző embereknek, akik már nagyon régóta ott vannak. Ez főleg Magyarországon igaz, de egész Kelet-Európában vagy Nyugat-Európában is ugyanezt el lehet mondani, csak különböző szintekig. És ez különösképpen igaz a fiatalok esetében is, nekünk ugye nincsen annyi kulturális, szociális vagy gazdasági tőkénk, mint más társadalmi rétegeknek. És ugyanakkor meg más társadalmi rétegeknek egyre több és több is van, egyre gyorsabban gyűlik a mindenféle tőke az embereknél, és ezért egyre nehezebb az új hangoknak érvényesülnie, és mi ebben szeretnénk úgy enyhíteni, hogy mi összeadjuk, mint egyetemisták a különböző előbb felsorolt félefajta tőkénket, és ezáltal egymás segítve egy ilyen közösségi működésben próbálni platformot adni egymásnak, és olyan kollaborációk mentén dolgozni, amikből jobb dolgokat remélünk csinálni, mint amit amúgy egyenként, mint egyének tudnánk csinálni. És a másik az pedig ehhez kapcsolódik szorosan, hogy közösséget szeretnénk építeni, mindegy szűk közösséget, mint a Kereszthúzatnak a szerkesztősége is, ami egy kis közösség, amit építünk, de ugye nyilván szeretnénk, hogy ez egyre inkább bővüljön, de egy tágabb értelembe vett közösséget is, a különböző nagyobb nyilvános eseményeinken keresztül, meg szeretnénk azt a közeget megteremteni, ahol lehet újra nyilvános vitát folytatni olyan kérdésekről, amik tényleg meghatározzák az életünket, megpróbáljuk megadni arra a teret és lehetőséget, hogy ki lehessen fejteni dolgokat, hogy ne egy olyan szalagcímeken keresztül működő média legyen, csak amikor nem szabad egy rossz dolgot mondani, mert akkor csak azon az egyen pattog mindenki, hanem lehet tényleg vitatkozni, meg új dolgokat kipróbálni.
Nagyon érdekeseket mond, és sok érdekes gondolattal meg talán vitatkoztam is volna, de nem ez a fő cél, hanem az, hogy szeretném megérteni, akkor maguk hogyan működnek. Tehát hogy tudom elképzelni? Mert ugye vannak most itt 70-en most mondott egy változatot a kiadványban. Ez hogy működik? Találkoznak? Szóval hogy jön ez a dolog össze? Konkrétan szeretném elképzelni magukat, mert úgy érdekes a dolog.
Jó.
Hát, hogy csinálok? Hogyan csinálják? Igen, ez nagyon igen. Jó. Ez a koncepciót értettem, teljesen klassz. Hogyan csinálják?
A szerkesztőség maga az nagyjából 30 emberből áll. Nagyjából mondjuk 20-an indítottuk el, és akkor így szépen lassan, vagy 15-20-an, és akkor szépen lassan csatlakoznak hozzánk emberek, akik konkrétan segítenek a munkafolyamatban. Mi, mint szervezet, teljesen dehierarchizált módon működünk. Tehát bárki, hogyha van egy projekt, amit szeretne megcsinálni a keresztudaton belül, például ilyen, hogy indítsunk egy podcastet, akkor azt megcsinálhatja, és segítünk benne, ahogy tudunk. És akkor van sok különböző féle munkacsoport, ezek dolgoznak a social médián, szerkesztésen, dizájnon, stb. Tehát egyrészt van ez a szűkebben vett szerkesztőség, akik dolgoznak, és az operatív feladatot csinálják. Ennek van egy, mindenki teljesen ingyen dolgozik, és ez egy ilyen aktivista-szerű hozzáállás.
Igen,
és akkor mi végezzük az ilyen bürokratikusabb részét a dolognak, és a 70 ember az hogy jön? Az úgy jön, hogy minden magazinba bárki pályázhat. Szeretnénk azt, hogy ne legyen egy ilyen élethalál dolog, hogy akkor, vagy nem is élethalál, tehát hogy ne legyen az a hangulata, hogy mi, mint egyetemisták, akkor csinálunk egy folyóiratot, amiben megmondjuk, hogy mit kell gondolnia az embereknek, hanem azt szeretnénk, hogy mindenki részt tudjon venni, és tényleg egy részvételi kultúrát szeretnénk építeni, és bárki bájázhat az alkotásaival és az írásaival, megvan adva ugye minden magazinnak, hogy mi a témája, az előzőnek a felidegenedés volt, a jelenleginek a holnap után, és akkor erre a hívószóra küldhetnek be az emberek munkákat. Most 120 érkezett, ebből választottunk ki 70-et, amit jó esetben, hogyha összegyűlik rá elég pénz, akkor meg tudunk jelentetni, viszont minimum 50-et mindenképpen. Tehát van 20 alkotás esetében nagyjából még egy ilyen pénzfüggőségi dolog. Na mindegy, és akkor ezeket a beérkezett alkotásokat még közösen eldöntjük, hogy akkor melyik az, ami legyen benne, és melyik az, ami nem, de nem az van, hogy akkor van egy-két kijelölt szerkesztő, akik azt mondják, hogy ez nem jó, ez pedig jó, hanem még a beválogatott alkotások esetén belül is, vagy ami nem elsőre olyan tökéletes, mint ahogy szerintünk a szerző el tudná adni azt, amire ő valójában gondolt, akkor azt csináljuk, hogy inkább visszaküldjük, és meg megyünk 3-4 kört, hogy elérjünk ahhoz a ponthoz, hogy ezt tényleg lehessen publikálni.
És mit vállalnak el? Mert ugye van egy belső élet, azt teljesen értem, hogy egymás között ugye megpróbálják egymást segíteni, támogatni, kontrollálni, kicsit korrigálni is, amennyire szükséges, és ebből kimegy egy csomó dolog ugye magukból, kimegy.
Igen.
És ami kimegy, az tulajdonképpen az nagyjából meg is jeleníti azt, amiben gondolkodnak ugye a világról, meg egymásról, meg a aktuális témáról, amit felvetnek, ugye?
Igen.
Ezek a kimegyett formája, ugye a közösségi médiában jelenik meg milyen formában? Írásban, zenében, hogyan?
Tehát van egy print magazinunk, és van egy weboldalunk.
Igen?
A weboldalon minden megjelenik, ami a print magazinban, sőt még egy kicsit több is, ugyebár, hogyha például valaki videós munkával pályázik, akkor azt olyan formában tudjuk megjelentetni a print magazinban, hogy képkockákat rakunk és egy QR kódot, ez elvisz a weboldalra, de ugyanezt lehet csinálni zenével, vagy igazából tényleg a lényeg, hogy bármilyen médiumban lehessen pályázni, ezt valamilyenképpen meg tudjuk mutatni, ahhoz már adottak a technikai feltételek, és a print magazin, ami igazából a social médián csak kommunikálunk, social médián keresztül szeretnénk eljuttatni azt, hogy olvassák el az emberek a magazint, vagy a weboldalt, nem értünk egyet azzal, hogy a social media működik, hogy minden üzenetet le kell butítani egy 3 másodpercre felfogható színes szagos videós kontenté, és pont ezért csináljuk a print magazint, hogy a médiumon keresztül is megadjuk a lehetőséget kicsit az elmélyedésre, és kicsit arra, hogy az ember be tudja fogadni azt, amin amúgy az, aki valószínűleg megírta, egy hónapot gondolkozott minimum, hanem többet. Fél évente jelenik meg a magazin, és már három hónappal előre lehet nagyjából tudni a témát. Szóval akik ebben részt vesznek, és végül beküldenek valamit, hogyha nem is akcióban csinálnak valamit hónapokon keresztül, de az biztos, hogy ott van az adjuk hátsó egyletében már egy régóta.
Szokott jönni visszajelzés, mert ugye nyilván, amikor kimegy, arra gondolom, sokan ugranak, vagy legalábbis jó páran ugranak. Van-e visszajelzés? Hogyan kapják például ilyen szempontból az irányokat, ha úgy tetszik az orientálást?
Alapvetően főleg pozitív visszajelzés. Van így néha van egy-egy, hogy valami ilyen nyelvezetem még lehetne egy kicsit köznapiassítani, vagy hogy lehetne egy kicsit több ilyen vagy olyanféle tartalom, de alapvetően ugye még egy magazinon vagyunk túl, ebből 500 darabot nyomtattunk, és ez igazából, tehát ezeket nem könyvesboltban áruljuk, hanem, és nem is árultuk, hanem ingyen adtuk. És tehát, hogy kettő nagyobb eseményt tartottunk, és ezen a két nagyobb eseményen lehetett ezt elvinni, és igazából volt akkora érdeklődés, hogy ez két esemény alatt elfogjon, szóval ez már önmagában egy elég jó visszajelzés. Az se rossz visszajelzés, hogy 120-an pályáztak a következő magazinba, meg mostanra már 2000 követőnk van a social media felületen, de most nem akarom az önfényezés kötelező köreit letudni, de hogy így alapvetően ezeket látjuk, és sokan küldenek például adományokat, mert ugye a gazdaságítőké nem létéhez kapcsolódik, hogy ez nehéz is pénzügyileg kinyomtatni, de nagyon sokan velünk egykorúak adományoznak, akár egy-egy kávéárával támogatnak. Most nagyjából szerintem 200.000 forintot sikerült egy hónap alatt gyűjtenünk, úgyhogy főleg tényleg ez az egyetemista korosztály adományozott, ami szerintem elég nagy szó.
Persze.
Ez a visszajelzés, ennek örülünk nagyon.
Igen, azért is kérdezem, mert nekem tetszik a kezdeményezésük, és annak drukkolok, hogy jó stabil maradjon, és sok-sok módon tudja megmutatni saját magát, és azért is kérdezem, mennyire érzi biztonságosnak, mennyire érzi, hogy együttműködnek, mennyire sikerül együttműködni, mert most ez olyan világban élünk, hogy egyébként együtt nagyon nehezen működik ember, ugye egy olyan csörömpör nyugtalan világ ez a milyen kézér.
Én abban bízom, és ez az én mániám, hogy szerintem a kis közösségek azok, amiknek van értelme egy ilyen környezetben. Szerintem az, hogy egy ilyen szorosan felépülő kis közösséget működtetünk, és az az egésznek az alap kitétele, hogy ingyenes munkán keresztül mi valamilyen kulturális terméket előállítunk, az csak úgy tud működni, hogyha az emberek szeretetből csinálják ezt az egész projektet, és erre próbálok nagyon appellálni, hogy tényleg ne az legyen, hogy vannak irányvonalak, amik meg vannak adva, és akkor mindenkinek azt kell csinálni, amit mondanak, hanem hogy tényleg mindenki kezdeményezhet, tényleg mindenki annyit tesz bele, amennyi ráér, hogyha valakinek bármilyen problémája, javaslata, vagy ilyen legyen, azt tudjuk eldönteni közösen. Szóval szerintem, hogyha komolyan gondoljuk a demokratikus működést, és egy szervezet komolyan gondolja, akkor fenntartható. A legnehezebb része ennek nyilván a pénzügyi dolog, de például ilyen szempontból meg meglepő, hogy milyen jól működött most ez a hónapnyi adománygyűjtés. És hogyha most már nyomtatási áron fogjuk adni innentől a magazint, akkor az már legalább valamennyire garantált, hogy a következő számot is ki tudjuk nyomtatni, és onnantól az meg a fenntartatóság fogalmát kimeríti, az lehet, hogy kiégéshez vezet, azt most még nem tudom előre látni.
Hát ne égjenek ki, ha lehet, azért kérem, még egy kicsit maradjanak egy kicsit meg ebbe a világban. Én nagyon izgalmasnak látom, amit maga itt most elmondott nekünk, és hát drukkolunk ennek a kereszthúzatnak, és örülnék neki, hogy nem csak a második, hanem a harmadik, negyedik, ötödik kiadványról is esetleg tudnánk hírt adni, úgyhogy kérem szépen adjanak hírt magukról, és mi szívesen beszélgetünk magukkal, jó? Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget. Köszönjük.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Descubrimos voz y yo en en el triste carnaval. Una música brutal, melodías de dolor.
Tizennégy, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
...2025. november 27-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban Szabó István, Deák Kristóf, Koltai Lajos, Pirog Gábor, Rófusz Ferenc, Ruth Meck, Perlaki Tamás világhírű filmes szakemberek részvételével mutatták be dr. Kolarik Tamás és dr. Takó Sándor Budapest Hollywood, magyarok, akik beírták magukat az amerikai filmtörténetbe című könyvét. És a telefonban itt van dr. Takó Sándor, az egyik szerző. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Nagyon izgalmas ez a téma, és hogy született ez a dolog? Mert egyébként a levegőben van, csak maguk kitalálták. Hogy született?
Igen, dr. Kolarik Tamás alkotótársammal most már több mint 10 éve dolgozunk azon, hogy hazahozzuk a hollywoodi magyaroknak a történetét. Ugye itt számos életműről beszélhetünk. Mi voltunk azok, akik Cukor Adolfnak, illetve William Foxnak, ugye ők a Paramount Pictures, illetve a 20th Century Foxnak a magyar alapítói, az ő önéletrajzi kötetüket is volt lehetőségünk hosszú évek munkája árán hazahozni, de hazahoztuk az elmúlt években Rózsa Miklós, háromszoros Oscar-díjas filmzeneszerzőnk önéletrajzi könyvét, Janovics Jenőnek az önéletrajzi könyvét, aki a kolozsvári filmgyártásnak az egyik úttörője, illetve Hollywood előtt 150-esen felépítette a kis Hollywoodot, és ennek a munkának, ennek az elképzelt piramisnak a csúcsán áll ez a kötet, a Budapest Hollywood kötet, amely több mint 60 kivételes személyiség és életút előtt tiszteleg.
Mindenkit hazahoztak?
Hát olyat sosem lehet mondani, hogy mindenkit. A kötetnek talán a súlyából adódóan is, és a terjedelméből adódóan is, hiszen egy közel 700 oldalas kötetről beszélünk. Persze. Igyekeztünk a teljességre törekedni, de azt kell mondanom, hogy még így is kompromisszumokat kellett kötnünk. Vannak olyan nevek, akik csak rövidebben szerepelnek. Ezek olyan emberek, olyan alkotók, akik önmaguk is megérdemelnek egy-egy kötetet, illetve sokakról önmagukról készültek komoly szakirodalmak már az Egyesült Államokban. Magyarországon még sokaknak az életrajza, életútja nem ismert, úgyhogy igyekeztünk ezzel a kötettel egyrésztről visszahozni őket a köztudatba, másrésztről pedig arra szintre hozni őket, ahova valók, tényleg a filmgyártásnak az úttörőiről beszélhetünk.
Azért egy kicsit bizarr ez a kötet, mert ugye hát ők mózisok, filmesek, és maguk meg papírra vetették az ő életüket, életművüket. Van rá mód, hogy ezekből a szövegekből, írásokból ki lehessen kacsintani filmekre, vagy legalábbis ilyen bejátszásokra, vagy erre van-e valami megoldás?
benne a filmalkotók vagyunk, tehát a film, a könyvírás az egyfajta szerelem a részünkről. Maga a kötet is eredetileg egy dokumentumfilm sorozatnak a forgatókönyveként indult el, és ekként nőtte ki magát egy, hát most már gyakorlatilag mondhatjuk, hogy enciklopédia vastagságú, hosszúságú kiadványá, de ettől függetlenül természetesen az eredeti célunkról továbbra sem tettünk le, illetve most jelen pillanatban is forgatunk egy egész estés mozis dokumentumfilmet Cukor Adolfnak és William Foxnak az egészen egyedülálló történetéről, arról, hogy az ő vetélkedésük közepette miként teremtették meg Hollywoodot, illetve az amerikai filmipart.
Mindig arra gondolok, hogyha ilyen könyvekkel találkozom, akkor a kísérő